Üdvözletem! Ez itt a Flaster, köszöntök mindenkit! Mindenek előtt arra kérem Önöket, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tették, a csengőre kattintva, értesítést kapnak arról, hogyha új adásokkal jelentkezünk. Lapunk és ez a műsor is Önöknek készül. Munkánkat és a Szabad Magyar Sajtót leginkább azzal támogathatják, ha veszik a Magyar Hangot, vagy előfizetnek akár online kiadásunkra, a Magyar Hang Plus-ra. Minden információt megtalálnak a hang.hu/előfizetés oldalon. Köszönjük! Üdvözletem, flaszterezni fogunk még hozzá. Új vendéget köszönhetünk, Szubor Zalán, az Átlátszó munkatársát. És Bodac Pétert, a Magyar Hang munkatársát, aki nem új vendég.
Jó estét.
De azért jó, hogy itt vagy, érted. Na, itt most mindenféle marketing tevékenységet fogok végezni. A hangos könyv, ami rólunk szól, de ezt már annyiszor elmondtam, hogy még egyszer el kéne, nem baj, nem mondom el. Szóval ez rólunk szól, 5 évesek lettünk, mindenki benne van, a teljes szerkesztőség, meg az összes eddigi címlap, nagyon jó kis kiadvány. Egy. Aztán Körmendi Zsuzsának a Queen énekeséről szóló könyve, ezt is nagyon jó szívvel ajánlom. És itt van a kis üdvöske, Stefano Bottoninak a Hatalom megszállottja, Orbán Viktorról és hát rólunk, Magyarországról szóló könyve, ami valami brutális siker már is, mert hogy, hát nem tudom, a nézők közül ki ismeri a irodalmi példányszámokat, de egy kortárs irodalomba ilyen 1000-1500 darab elmegy egy könyvből, akkor a kiadó már hát meglehetősen boldog, olyannyira, hogy a bizonyos testrészét valahova veri. Hú, ez na így, ez a PC átka, fú, ez nagyon szar lett. Na, szóval, hogy pezsgőt bontanak, ez a könyv most, hogy 2 hete talán van piacon. Mikor volt a kötött fogás extra, ott volt a bemutató, nem tudom, 1 hete, 2 hete, 5000-nél tart. Úgyhogy újra kell nyomni, jön a második kiadás, és tényleg itt a szerkesztőségben is ilyen 2 percenként csenget valaki, és jönnek a könyvér. A sikerlistákon majdnem mindenhol első helyen van, a Librinél van talán a másodikon, de hát ez átmeneti, úgyhogy, de ilyet még én sem nagyon láttam egyébként mostanában, hogy egy könyv ennyire népszerű legyen. Én Csurka könyvet olvastam most, az se volt rossz egyébként, és csak most kezdtem bele, úgyhogy még viszonylag az elején járok, de azt kell mondanom, hogy olyan a könyv, hogy amikor abba hagyom, akkor utána várom, hogy na, akkor már még folytassam. És nem azért meg genya, meg O1G, meg mit tudom én, sőt, pont hogy nem, hanem jól is van megírva, nagyon érdekes, nagyon összeáll az egész, úgyhogy jó szívvel ajánlom. Na mi van még itt? Mit találtam? Itt egy Magyar Hang, mert hogy megjelent a legújabb Magyar Hang. Hát azt hiszem, hogy ez az a címlap, amire így nem gondolt volna az ember, nem? Tehát, hogy ez nem volt ez így benne így, hogy majd lesz egy ilyen, de lett egy ilyenünk. Budaházit már elkezdtem olvasni. Hát ő olyan, amilyen. Sanyira majd még kíváncsi vagyok, hogy miket reagál. Aztán Átlátszó melléklet, ugye? Amiről majd úgyis beszélgetünk. Abban van egy cikk, amit most így gyorsan elolvastam, mert ilyenkor nagyon friss alap, és még töröcskigyát tudja futni. Ez, hogy a szegényeknek uniós támogatásból vett ilyen segélycsomagokat ilyen 5-szörösen túlározták, tehát ez tényleg annyira legalja. Tehát én értem én ezt a lopás alapú izét, demokráciát, de basszus azért, na, így néz ki bévül. Az mondjuk erős mondat, azt az előbb Sanyitól meg akartam kérdezni, mit szól hozzá, csak nem tudtam, hogy olvasta-e, vagy mit gondol, mert hogy azt mondja a kedves budaházi szakkollega, amikor megkérdezi tőle Tompos Ádám meg Hutter Marianna, hogy Csintalan Sándortól esetleg szándékozik-e bocsánatot kérni, hogy mindjárt meg az nagyon gyönyörű, azt mondja, hogy addig hallgatjuk a villamost, amíg én ezt megtalálom. Fú, most komolyan nem igaz, hogy nem találom meg. Jó, majd a végén előkeresem. Hogy az összes cselekedet közül, nem tudom pontosan így, tényleg nem találtam meg, hogy hát a Csintalan megverése volt a legkisebb fajsúlyú történet. Ezt mondja így a budaházi. Ó, hát jó. Szintén jó szívvel ajánlom. És mi van még? Ja igen, és lesz kötött fogás extra újra, méghozzá június 25-én este 7 órakor a megszokott helyen a Hadszín Teátrumban. Alapcsapat, Konok, Csintalan, Pörzse, Jómagam és tulajdonképpen alapcsapat plusz, mert hogy ő is alapcsapat volt valaha, Puzsér Róbert érkezik hozzánk. Szerintem ezek kifejezetten szórakoztató, ám de értek feszítő kötöttfogás extrák szoktak lenni, és hát ugye ott van a végén majd megint az a lehetőség, hogy amikor lezárul a felvétel, akkor lehet szabadon bátran kérdezni, meg beszélgetni velünk. Úgyhogy azt is jó, mindent jó szívvel ajánlok, és most már jó szívvel ajánlom a műsort is. Na, van itt egy nagyon érdekes felmérés, amin azért akadt meg a szemem, amikor így jött szembe a Facebook oldalamon, mert már én is onnan tájékozódom, nem, de azért jönnek dolgok, hogy nagyon rég láttam olyan kutatást, szociológiai akármit, felmérést, ami a gyerekekről szólt volna. És hogy tényleg ilyen, nem is tudom, mikor láttam utoljára, hogy ilyen adatok, meg olyan adatok. Úgyhogy elkezdtem böngészni, és hát nagyon érdekesek adatokat találtam, hát annyira nem vidámokat. Az a címe, hogy milyen Magyarországon gyereknek lenni, 2022-es adatokból dolgoztak, méghozzá a Hintalovon Alapítvány, és az a neve, hogy gyermekjogi jelentés. És szerintem induljunk onnan, már csak azért is, mert ezt írtam oda magamnak, hogy induljunk onnan, hogy tavaly 88.400 magyar baba született, ami 2011 óta a mélypont, az volt a mélypont, a legalacsonyabb szám újra. És ebből nekem két következtetésem van, hát nagyon nehéz, vagy nem nehéz következtetni, de hát elsőre én is így lendületből odaírtam, tudod, ilyen O1G szellemben, hogy na tessék, mennyire vált be a nagy Fidesz családbarát, meg támogatós politika. De aztán homokot szórtam a fejemre, és meggondoltam egy kicsit magam, mert aztán az jutott eszembe, hogy de mi van, hogyha még ez tulajdonképpen még egy jó szám is. Hogyha nem lennének ezek az intézkedések, akkor lehet, hogy még ennél is sokkal vacakabbul állnánk.
Egy másik dolog, amit ezt hozzá lehet tenni, az az, hogy nem is nagyon várható más, mert egyszerűen nem most az utóbbi egy-két generációban indult el a népességfogyás, hanem már jóval korábban. Tehát már azokból abból a korosztályból, akinek most szeretne gyereke, már beülük is évről évre.
Hát ez egy ilyen egymásra.
Tehát sajnos ez egy ilyen lefelé tartó spirál.
Nekem is több gondolatom támadt ezzel a felméréssel kapcsolatban. Ugye a felmérés készítői is megállapítják, hogy hát sajnos nem tudják megmondani, hogy mennyire rossz vagy mennyire jó gyermeknek lenni Magyarországon most, mert egész egyszerűen nincsenek adatok. Erről nekem eszembe jutott a Ferge Zsuzsával készült interjúm, amit januárban vettünk fel, és február 3-án jelent meg, aki pont ezt emeli ki, hogy sajnos Magyarországon nem végzik el azokat a kutatásokat, amelyek valamilyen átfogó képet adnának a társadalomról bizonyos tekintetben. Mert az állam erre nem ad forrást, az Európai Uniós források pedig nehezen hozzáférhetők. És ez mindez csak azért érdekes, mert ugye Ferge Zsuzsa szegénységet kutatta, a szocializmusban ezt meg lehetett tenni. Tehát egy olyan területről lehetett statisztikákat összeállítani, amelyek egyébként valószínűleg többé-kevésbé tükrözték a valós helyzetet, ami egyébként az akkori hatalomnak is baromira kényelmetlen volt, hiszen úgymond a szegénység az egy olyan fogalom volt a szocializmus idejében, ami nem is létezett aluljában a szocialista országokban. Na most ehhez képest én azt tapasztalom Magyarországon jelenleg, hogy azok az adatok, amelyek kínosabb volnának a jelenlegi hatalomnak, azok egyszerűen meg sem születnek. Ezeket ugye a gyermekvállalási hajlandóságot nem lehet minden tekintetben visszavezetni Soros Györgyre, vagy illetve ennek a gyermekvállalási hajlandóságnak az alacsony...
Összehoznak egy megafonossal is, meglátod, hogy megoldja.
Rendben van, csak hogy ez nem, elég sok kanyart kell hozzátenni. Inkább arról van szó, hogy ezek az adatok meg se szülessenek, és akkor, mint hogyha itt nem is volna probléma. Visszatérve arra, ami itt ugye látunk, az azért tényleg egyértelműen kiderül, hogy csökken a népesség. És lehet, hogy a kormánynak volna egy olyan célja, ami egyébként tök jól néz ki, hogy ne legyen így, hogy a reprodukciós láda az 22 fölé a mostani másfélre. És akkor majd nem fog fogyni a magyar, milyen klassz lesz. De hogy az erre fölépített úgynevezett család politika, az nem működik. Tehát nem, és persze ezt sokan elmondják, nálam sokkal inkább szakavatott emberek is, hogy lehet jó egy... ki lehet találni családpolitikát, meg el lehet nevezni egy politikát családbarátnak. De akkor, amikor olyan nagyon súlyos szociális problémák vannak egy országban, milyenek nálunk is vannak, akkor egész egyszerűen nem fognak megszületni azok a gyermekek sem, akikre egyébként vágynak a szüleik.
Azt szokták mondani szintén ilyen hozzávértőbb emberek, hogy igazából az első gyerek megszületése az, ami hát majd azt mondtam, hogy kritikus pont, de akkor az én első gyermekem most mérges lenne rám, de hogy az a nehéz ügy bizonyos szempontból, és utána már talán könnyebb rávenni a család, arra felé tolni a családokat, hogy a kormány álmai teljesüljenek, hogy tényleg ez a teljes termékenység arányszám, hogy ez hosszú idő után ilyen 1,5 körül van, ott billeg 1,40 valamennyi, akkor kicsit örülnek neki, amikor egy picit feljebb megy, de hogy nem megy ez a 2,1, ez volt a cél, amikor beleálltak ebbe a népesség történetbe Orbán Viktorék, és Reihert János annak idején, hát szerintem emlékeztek rá, de én emlékszem rá, mert pont a Flasterból volt az is. Ő egy azzal a cikkel robbant be, úgymond a nyilvánosság vagy a közéletben, amit a magyar társadalomról írt, a szerkezetéről, az összetételéről, és akkor ott mutogatta meg, magyarázta is, hogy valami irgalmatlanul egészségtelen például a korfa, de hogy kvázi már menthetetlen ez a történet, mármint úgy értem, hogy ezt nem lehet visszahozni, tehát ez a hajó, ez elment, Kompország hajója elment, hogy ennyi szép képzavart ide csempészek, és az előregedés, ez az egyik része a dolognak, a másik meg az, hogy igen, tehát ez hagyja, hogy előregszik nagyon durván a magyar társadalom, de közben nem születnek meg a gyermekek, tehát nincs új generáció.
Egyébként csak még egy gondolat, bevezetőbe említetted azt, hogy talán, hogyha nem volna csak valamilyenféle családpolitika, akkor még ennyi sem volna. Gulyás Gergely, még amikor beengedtek kormányinfóra, ebben a témában kérdeztem Gulyás Gergelyt, aki nagyjából ugyanezt volt képes válaszolni, tehát az, amit mondtál, te talán félig meddig keserédesen vagy poénból, az a kormányzati politika szintjén egy létező valami.
De lehetséges, hát ezt nyilván
nem mindenre rá lehet mondani, hogyha Gyurcsányék lennének, akkor még kevesebb lenne.
Jó, azt tudjuk, de az nyilván, hogyha gyújtsák meg, minden rosszabb lenne, de simán lehet, benne van, azért a magyar társadalomnak a lelke, az egészsége, a pszichéje, az most nincs a legjobb formában népünk, az az igazság. Hát pedig jó, még ilyet én nem mondjam, az az igazság, az mekkora ízé. De hogy úgy tűnik, hogy de most itt nagyon sok minden szól a gyermekvállalás ellen, és a korszellem is, az ugyan elcsépelt ízét, de igen, valahol az is. De mondjuk, hogyha megnézitek az albérletárakon, és hogy már nem csak Budapesten, hanem a jobban menő, meg jobban funkcionáló, mármint úgy értem, van munkahely, van ez, van az ilyen kisebb, nagyobb városokban is, hogy olyan, nem tudnak fiatalok életet kezdeni. Új ingatlan vásárlás, az képtelenség, mondjuk régit is. Tehát, hogy ilyen kiüresedő izék vannak lassan, a Békés megye az lassan elfogy. Tehát, hogy egy csomó minden tényező szól amellett, és hát szerintem azt is bele kell rakni valószínűleg az egyenletbe, erre aztán végképp nincs kutatás, hogy mondjuk magyar társadalomnak az a része, aki nem Fidesz szavazó, azért ez nem érzi magát túl jól, nem? Itt most miközben Orbán Viktor 10-mit-tami-hány millió magyarnak a miniszterelnöket, de valahogy jó, nem tudom, miért úgy érzik, hogy...
Nem tudom, talán... azok hogy érzik magukat, akik fideszesek, de lehet, hogy ők sem gondolták azt 2010-ben, hogy 2013-ban csak ennyire fogják magukat jól érezni. 23-ban, bocsánat.
Na, mondok még számokat, jó?
Jó.
Azt mondja, hogy 2021 végén több mint 110 ezer gyereket tartottak nyilván veszélyeztetettként. Azokat a gyerekeket sorolják ebbe a kategóriába, akiknek akadályozott a megfelelő testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésük. És ami ezen belül, hát most senkiről nem fog leesni a bugya a meglepetéstől, de azért nagyon elgondolkodható, hogy legtöbben közülük Borsod megyében élnek 13 ezeren, és a legkevesebben Vas megyében alig 2000. Hát ez a kelet-nyugati megosztottság ez itt is. Nem fogtok tudni mit hozzátenni, mert annyira jól le van írva. Mi? Várjátok, mivel késztessetek titeket vitára? Ezzel sem. Nagyon sokan védelemben vannak. De előszülői ellátmány 2013 óta nem emelték. Úgyhogy egyre több gyereket kell. 34 ezer forintot kapnak gyerekenként, és átlagosan 3 gyerekről kell gondoskodniuk, 20 éve 2-ről kell. Tehát nyilván egyre kevesebb vállalják ezt a hivatást, és egyre több gyereknek lenne erre szüksége. Alkohol? Na, az biztos megy nektek az a téma. Szóval, mert hogy az egészségügyi ellátással is gondok vannak. A nemzetközi összehasonlításban a 10 évesek körében még mindig átlag feletti a dohányzás és alkoholfogyasztás elterjedtsége. 15-19 évesek negyede iszik valamilyen rendszerességgel, és becslések szerint 400 ezer gyerek él alkoholista szülővel.
Hát legalább valamiben vezetők vagyunk az Európai Unióban, vagy legalábbis itt a nyugati világban. Egyébként ez annyit akarok szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye itt az alkohol problémával kapcsolatos adatok, még hogyha erre nincsenek is államilag finanszírozott kutatások, azért az kiderült, hogy létező probléma. Tehát a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar társadalom 5,2%-a nagyivó. Ami talán így az Európai Uniós átlagtól nincs is olyan nagyon messze, igen ám, csak ez a 18 év feletti lakosságról szól. A WHO adatai szerint ugyanakkor az alkohol, problémás alkoholfogyasztóknak a száma, ez egy más módszertan, vagy aránya, bocsánat, az olyan 20% körül van, tehát itt vagyunk kevesebb, mint 10 millió, olyan több millió emberről beszélünk, és ez a 15 éves, tehát a WHO a 15 év feletti társadalmat vizsgálja. És akkor még itt van az a probléma is, ezt a Hoffmann Katának a könyvéből lehet tudni, a Láthatatlan árvák című könyvéből, ami pont ezzel a problémával foglalkozik, hogy a családon belüli erőszak az oka annak, hogyha a gyerekek 75%-ban, tehát túlnyomó többségben, ahol erőszak van, ahol a gyerekeket erőszak éri, az családon belül történik jellemzően alkohol problémákkal küzdő szülőknél. Tehát akkor, amikor ez így nagyjából kiderül, hogyha nem is az államnak finanszírozott kutatásokból, hanem egyéb kutatásokból azért kiderül, és akkor mi mellé tesszük azt is, hogy nincs alkoholstratégia. Plusz még propagáljuk az alkoholfogyasztást, vagy az alkoholkészítés, ugye pálinka főzés az most már teljesen frankó dolog, legális dolog. Tehát, hogy itt azért összeérnek a problémák, és nincs alkoholstratégia, nem foglalkozunk ezzel abban a mélységben, ahogy ez kellene.
Hát egyéni alkoholstratégiák vannak.
Persze az, hogy úgy lehet túlélni, hogy nem vagy józan, de hát azért ez mégsem egy egészséges dolog, hogyha egy egész társadalmat nézünk.
Nem egészséges. Az a baj, hogy valószínűleg sokan vannak, hogyha itt már felmerült, hogy a Fidesz szavazók mire számítottak mondjuk 2010-ben. Vannak azért elég sokan, akik nem gondolják egyébként feltétlenül, hogy ez állami feladat lenne. Tehát az a hozzáállás, hogy ez egy ilyen egyéni morális kérdés. És igazából az, hogy például családon belül erőszak probléma létezik, alkohol probléma, veszélyezteti egy gyerek, ez nem egy állami ellátórendszer súlyát jelenti, hanem egyszerűen az, hogy ezek rossz emberek. És itt az bejön az, hogy ugye ez a földrajzi eltérés is, ráadásul hát a borsodiak, a romák, hát azok ilyenek, ezzel nem tudunk mit kezdeni, és a nagyon nagy része a magyar társadalomnak ezekhez a kérdéshez így áll hozzá.
Hát igen, csak a bocsánat, van egy olyan szempont is az egészben, hogy tehát tízezlekről, százezlekről beszélünk. Ez a népesség, ez valószínűleg, illetve hát nem kell nagyon túl gondolni a dolgot, hogy például gazdasági produktivitás tekintetében sem fog az élen járni, holott erre. Igen, nagy szüksége van egy országnak ahhoz, hogy mondjuk egyről a kettőre jusson. Több tízezer, százezer ember esik ki a munkavilágából is ennek következtében, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy valójában ezek a társadalmi problémák újra termelődnek. Családon belül milyen klassz.
Eseni. Szerintem most már mindenki tudja, ez régen még nem volt ez így benne a köztudatban, nem? Tehát problémás gyerek volt, mindig balhézott, nem tudom. De azért most már így azért elég sokan szembesültek ezzel. Nem nagyon van olyan osztály, ahol ne fordulna elő, vagy olyan iskola, ahol ne lennének. Hiszen azt mondja, hogy már több mint 100 000 esen is tanulót tartanak nyilván. Tehát nagy számok törvény alapján. Valahol valaki mindig fog találkozni velük, már megint hülyén hangzott, ez nagyon meleg van, tudjuk be annak. Csak hát az a helyzet, hogy nincsenek pedagógusok, akik foglalkoznának velük, mert ez nem ez a
ez a nagyon
hogy most
az, hogy 100 000-esen is tartanak számon, ez még nem is lenne egy negatív dolog, tehát számon tartják őket, tehát legalább nem arról van szó, hogy elvesznek a teljesen, vagy nem látszanak azok a gyerekek, akiknek kifejezetten segítségre lenne szükségünk. Az a nagyobb baj, hogy nem kapják meg, annak ellenére, hogy látszanak.
Az én gyermekem egy olyan óvodában, integrált, mit tudom én, benne volt a nevében is, integrált intézmény, ahol pont ez lett volna egyébként a cél, hogy a gyerekek már óvodás korukban is találkozzanak olyan gyerekekkel, akik nem egészségesek teljesen, vagy valami problémájuk van, vagy fogyatékkal élünk. Nem tudom most, hogy kell mondani, most mi a legújabb a fogyatékkal élünk.
Azt hiszem az a...
Az emberben mindig most lemarad. Szóval, oké, csak nem volt mellé rendelve gyógypedagógus, vagy nem volt olyan óvónő, akinek ez lett volna a végzettség, a képesítése. És ugye elég nagy csoportok voltak, és hát ott volt egy-két srác, akivel azért voltak problémák, de ez... Azt gondoltuk, hogy ez úgy néz neki elméletileg, hogy akkor van egy pedagógus, aki velük foglalkozik, és akkor ott van velük. Tehát, hogy ez az ötlet maga, az elképzelés teljesen jó. Aztán volt egy kisrác, az összes barátkozott az ilyen kisebb gyermekem, ő ilyen nem tudom, milyen betegségbe szenvedett, de hogy ilyen furcsa valami volt rajta, csak úgy tudott járni, az úgy egyben tartott a szegénykét, de nagyon kedves kis srác volt, és akkor tök megkedvelték a többiek, és azt mondom, hogy ez például ebben a korban egy olyan lépés, ami valószínűleg ki fog hatni hosszú távon is az életükre, hogy megmarad nekik, hogy milyen jól összebarátkoztunk. Oké, csak volt olyan gyerek is, aki meg fejbe csapkodta a többit, mert hogy nem tudott mit kezdeni azzal, hogy ő egy közösségben van, meg szabályok vannak, nem tudom. És mellette már nem volt ott a gyógypedagógus. Tehát szerintem ezek is így ki vannak osztva, meg le vannak osztva, és az összkép az valószínűleg még rosszabb is, mint amit ezek a számok, meg ezek a nettó jelentések így mutatnak. Köszönöm szépen az egyetértést, jól van. Beszéljünk a mentőkről, ott is egyet fogunk érteni. Közben a hátamon a Niagara vízes is ütött tanyát, hogy ezzel a gyönyörű költői képpel éljek. Azt mondja, hogy ugye Gárvölgyi János ügye volt az, ami most így hát reflektorfénybe hozta itt a mentőkkel kapcsolatos helyzetet, de ebben nekem az a szomorú, hogy azért hányszor beszéltünk meg csak ebben a műsorban is arról, hogy mi a helyzet az egészségügye és a mentőkkel aztán pláne, és hogy így visszagondolok, én rengeteg történetet láttam ismerősöktől is, meg ismerősök ismerőseitől is, amit így továbbosztottak, hogy ennyi idő alatt ért ki a mentő, meg annyi idő alatt nem ért ki a mentő, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy vannak gondok. És hát a Népszava írt erről egy cikket, amire az országos mentő szolgálat azt mondta, hogy szemen szedett hazugság, és akkor cáfoltak mindent. De azért valahogy
nekem... Sem.
Jó, de ők úgy gondolták, hogy cáfolják.
De hogy tagadták,
nem cáfolták. Itt azért probléma van. Itt azért súlyos probléma van, úgy tűnik. És ugye most átalakították a mentőszolgálatot, meg az ügyeleti rendszert, és hát... Hát sorra jönnek a vadhajtások, hogy
én azt olvastam, egyrészt az országos mentőszolgálattól, másrészt Takács Péter egészségügyi államtitkár úrtól, hogy nincs itt semmi probléma, az a baj, hogy mi rohadék újságírók, meg nem nert sajtó, mindenféle szemétséget holdunk össze most éppen az országos mentőszolgálatról, és nem teszünk mást, mint hangulatot keltünk, holott minden kurva jól működik.
A Takács is hangulatot kell, csak ez egy jó hangulat.
Hát ez egy nem tudom,
minden gassz,
visszatérve minden... a fideszes tábornak hangulatára, hogy ettől most az ő hangulatuk jobb, hogy Takács Péter kiosztotta azokat, akik merték kritikával illetni az országos mentőszolgálatnak a munkáját. Én beszéltem mentősökkel, nem nagyon mertek nyilatkozni, mert be vannak fenyítve. De az kiderült számomra, hogy nem azért működik az országos mentőszolgálat úgy, hogy működik, mert olyan, vagy nem, bocsánat, nem akarok felük igazságtalan lenni. Nem csak azért működik valahogy ez az egész rendszer, mert olyan baromi jó a szisztéma, amit kitaláltak, és mindenre van elegendő ember, egyébként nincs, hanem azért, mert dolgoznak ebben a rendszerben olyan emberek, akik teljesen eszelősen elhivatottak. Mert ez a diliük, hogy mentsenek.
De mindig ez van, nem?
És
hogy valaki elviszi a hátán azt a mellót, küldetést, amit egyébként az államnak kellene.
Az országos mentőszolgálatnak a Népszava cikkére adott reakciójából egy információt szeretnék kiemelni. Ők azt mondják, hogy nem az, hogy 100%-on van betöltve az összes állásai az országos mentőszolgálat, hanem 106%-on. Figyeled? 106%-os az állásoknak a
betöltése. Ki az a moskos 6%? És ehhez lógatja a lábát a mentőszolgálatoknál, miközben Gálvölgyi János.
Hát van ideje pihenni az állományok ismerők közül. Nem tudom, biztos az így jó. De a lényeg az, hogy ha ennyire jó a humán erőforrása való ellátottság, egyébként nem, akkor hogy fordulhat elő az, hogy van az eseteknek egy európai összevetésben egy meglehetősen szemben jól látható hányada, amikor nem sikerül hozni azokat a számokat, amiket az Európai Unióban például másol. Ja, és még egy adatra szeretném, vagy még egy tényre szeretném fölhívni a figyelmet. Magyarország egyedülálló abban, hogy a mentőknek a kiérkezését, azt nem a vészhívásnak a fogadásától számolják, hanem onnantól, hogy elindul az autó.
Valószínűleg az a 100% is valami hasonló számítás alapján jött ki.
Ami most, ez így lehet, hogy így hirtelen elmondva nincs meg, de hogy ebben az a durva, hogy ha én felhívom a mentőszolgálatot, hogy súlyos baj van, akkor ugye az uniós ajánlás az, hogy az én hívásom pillanatától ketyeg az óra. Mert értelemszerűen nem, tehát az lenne a logikus. Magyarországon, nem így van Magyarországon, amikor elindul a mentő. Na de mikor indul el a mentő? Tehát, hogy ott ki tudja, az ugye... azt mondja, hogy a mentődolgozók szövetségének alelnöke mondta, hogy ez lehet 5 vagy 50 perc is. És akkor kapásból egy óra mínuszban vagyunk, ami bizonyos helyzetben azért nem túl megnyugtató. És amíg ezt is én mondtam, kevés a dolgozó, alacsonyabb. Kevés a dolgozó. Péter, hogy van ez? Most akkor 100% vagy kevés a dolgozó? Itt valami izé van, valaki nem mond igazán. Alacsony a bér, ezért nincs mentő. Amíg már diákmunkával is elérhető a nettó 4000 forintos órabér, addig egy új ügyeleti, az új ügyeleti rendszerben egy ápoló vagy egy gépkocsi vezető óránként bruttó 2900 forintot kap.
Annyival egészítenünk ki a dolgot, hogy én interjút kértem az Országos Mentőszolgálat főigazgatójától, hogy beszélgessünk ezekről az adatokról, meg a lehet, hogy az ellentmondás az csak látszólagos, de akkor egy interjú keretében ezeket igazán egyszerűen lehetne tisztázni.
Jött bármilyen reakció?
Nem.
Te meg vagyok látva. Remélem úgy mutatkoztál, hogy úgy írtad el, hogy Bodac Péter a örökös kitiltott, a kormányinfo örökös kitiltott újságíró.
Egyébként
mindjárt megalapozta volna egy baráti jó kapcsolatnak.
Egyébként az Országos Mentőszolgálat még ebben a rendszerben azt meg szeretném őket védeni, mint újságíró abban a tekintetben, hogy ők azok, akik mindig igyekeznek válaszolni azokra a sajtó megkeresésekre, amiket én küldök nekik. Más kérdés, hogy ilyen lehetőséggel, hogy egy interjú keretében egy-egy keresztkérdésre is esetleg választ kapjunk. Ezzel a lehetőséggel ők még nem kívántak élni. Reméljük, hogy ez azért meg fog változni, mert volna itt mit tisztázni azért.
Én meg a doktor úrnak még a posztját idehoznám, jó? Ugye bizonyos dr. König Róbertről van szó, aki a János Kórházban melózik, és hát ő most úgy lett hirtelen nagyon ismert, hogy kirakott egy posztot, ezt írta hozzá. Fejem, mikor tegnap délután megtudtam, hogy egyedül maradtunk Észak- és Közép-Magyarország területére gyermeksebészet és gyermektraumatológiai ügyeletesként. Szerintetek a kialakult helyzetet és a hirtelen rövid idő alatt nagyon-nagyon megnőtt betegforgalmat és egymás után érkező mentőket hogy reagálták le a szülők? A. Mindenki türelmes volt és megértő, B. Sértegettek, fenyegettek, rám törték az ajtót, C. Kis zsörtölődés és semmi más. És aztán utána egy következő posztban nyilván megadta a megoldást mindannyiunk meglepetésére, a B nyert, mert hogy hát elég nagy balhé volt, meg hát zűrzavar és anarchia, káosz kapitány ugye átvette a hatalmat legalábbis a folyosón. És a doktor úr is azt írt egyébként, hogy ő megérti a szülőket és minden gyermeket ennek ellenére, hogy amik zajlottak, meg történtek, ugyanúgy láttak el, és hogy tényleg megérte a szülőket, mert hát nyilván, amikor egy sérült gyerek van a karjait között, vagy egy beteg gyerek van a karjait között, akkor hát akkor ott megáll a gyógyzanész általában. Tehát nehéz visszafogottnak lenni. De Takács Péter itt is nagyon jót mondott, mert ő nagy formában van most. Ő így magyarázta a történést, azt mondja, a szülők ilyenkor feszültek, és van, aki az ellátó személyzeten tölti ki a frusztrációját, amit adott esetben az orvos nehezebben kezel.
Persze, túlreagálta.
Csak a szülő és csak az orvos.
Igen. Igen.
Mondjuk ezt mondja az a Takács Péter.
Te szükszavú vagy, most már új vendégként ezt megfigyeltem, viszont igen, nem, hogy el is mondtál mindent, nem kell itt karattyolni, mint én. Csináljunk ketten 2-3-4 perces műsorokat, hogy minden benne lesz.
Szóval Takács Péter mondja ezt, hogy túlreagálta a doktor úr ezt a helyzetet, amikor rárúgják az ajtót, miközben próbál beteget ellátni. Takács Péter nem nagyon praktizált orvosként, tehát ő nem tudja valószínűleg, vagy lehet, hogy fiatal korában, amikor még mentőzött, vagy bármi ilyesmit csinált rezidensként, akkor találkozhatott nehéz helyzetekkel, de akkor valószínűleg elfelejtette, hogy milyen lehet ilyen körülmények között helytállni és józannak maradni. Lehet, hogy ez normális. Egyébként a János Kórház is aznap kiadott, amikor a doktor...
De ez ami egyébként valóban egy ilyen pillanatnyi túlterheléses támadás volt a szülők részéről, ugye, mert hogy valami elromlott valahol, és akkor ennek következtében, ezt mondja Takács, és akkor ennek kellett hirtelen egyetlen egy intézménynek, sőt, egyetlen egy osztálynak pár orvossal ott ellátni a gyakorlatilag fél ország.
Hát a János Kórház kommunikációs vezetője is egy olyan közleményt adott ki, ami szerint nincs itt, gyakorlatilag az a lényeg, hogy nincs itt semmi látnivaló, történik ilyen dolog. Ennyi.
Na. Ja.
Tehát ilyen már máskor is volt. Ja. Most jó, hát akkor kénytelenek vagyunk tudomásul venni.
Én tudomásul vettem. Én hiszek a kormánypárti és kormányzati politikusoknak és képviselőknek, mert miért ne hinni? Hiszen a valóság is a mindennapi gyakorlat igazolja mindezt, amit ők elmondanák.
Ilyen máskor is volt, az nem inkább egy probléma, hogy ez rendszeresen megtörténik?
Ugye? Milyen kis frappásan összefog? De igen. Én a te helyedben ezt úgy csinálnám, hogy a nagy körítést tennék, mert tök igazad, hogy jól hangozzon, hogy te hogy világos, nem, hogy már jött. Na figyeljetek, én arra ébredtem a délelőtt, ez hülyeség, felkeltem, és aztán délelőtt arra eszméltem, hogy én hatalmas nagy ünnep volt a Megafonnál, mert hogy a Megafonnál ugye mindig így egyszerre csapatják a fő üzeneteket, de végre ott a sok-sok izé után, miután belekötöttek, belerudostak és lelepleztek. Ma nemzeti színbe öltöztették a lelküket, és végre pozitív hírra számolhattak be. Csökkent az infláció. Ugyanis az történt. Mert a KSH-nak most jött ki a adatsor, ugye, május. És valóban az elemzők 22,2%-ot vártak, ezzel szemben mindössze 21,5% az éves infláció mértéke, az parom jó egyébként. Táblázattal is készültem, nem tudom, szerintem a nyomtató be akart szólni nekem, mert hogy ilyen, hát most ez ilyen nyugdíjas.
Ilyen nagy számokat néztünk.
Igen, nyugdíjasba toltak ki nekem, értem a célzást, majd a műsor után beszélgetek a nyomtatóval. Szóval csökkent az infláció, ez azt hiszem tényleg jó hír, mert hát ami van, és hát erről is nagyon sokat beszéltünk, az nem túl egészséges, és nem pénztárcabarát. Csak aztán, amikor megnézi az ember a számokat, akkor kiderül, hogy ennek a csökkenésnek két motorja volt, vagy mozgatórugója, az egyik a háztartási energiának a csökkenése, mert az jelentős volt 3%, másik pedig az üzemanyagnak a árcsökkenése, ugye, ami a világpiaci árakkal együtt, az pedig 2,6%, és akkor így jött ki ez a 0,4%-os csökkenés. Csak közben, mi volt az élelmiszerinflációval? Hát persze. Élelmiszerinfláció az 33,5%. Ezt nem a Megafonról tudom egyébként. Most megint elmondtam mindent? Ne izéljetek már, komolyan.
Én sokat dumáltam, úgyhogy azért gondoltam, hogy most hallgatással kezdtek.
Meleg van, nincs levegő, csintalan, még elszívták a kötött fogásban az összes maradék oxigént is, és akkor itt magamra hagytak a műsorra.
Hát azért az, ugye, tudhatjuk a kormányzati sajtóból, hogy itt a háborús az infláció, meg az elhibázott brüsszeli szankciók okozták itt a hatalmas nagy lágulást. Azért valószínűleg Brüsszel annyira nem hülye, hogy úgy cseszen ki velünk, hogy közben magával is kicseszik, mert ugye, hogyha megnézzük az Európai Uniós országokban az inflációt, akkor azt látjuk, hogy fele, harmada, vagy lényegesen kisebb az egyes országokban az infláció, mint nálunk.
Hát én a májusig nem láttam, nem tudom, ki jött-e már a májusi, ugye a Eurostat szokta közölni ezeket a...
Én is az áprilisi Eurostat adatot.
De az áprilisiban ugye az uniós átlag az már 9,9 volt, azt hiszem, hogy 10, tehát megtörtént, amire várunk itt Magyarországon, ugye, majd évvégére, mert Orbán Viktor megígért, és akkor az új is lesz, hogy az uniós átlag az már 10% alatt van, egy számjegy, ugye. Ehhez képest, jó, hogy a miénk csökkent, de azt szerintem a 33,5%-os élelmiszerinfláció az kegyetlen, mert hát végül is azért a legdurvábban az érinti a magam fajta hétköznapi ember.
Hát meg azon a legnehezebb spórolni, mert ugye a kaját azért csak kéne venni.
Egy frappás mondat? Jaj, nem akarod
zavarba, mindenki
meg fognak ölni, a izé, a kommentelők kész, tehát hogy én most...
Nem, meg kivágjuk.
Itt nincs vágás. Itt izé van, itt. Ide csatlakozik, mert ezt is kigyűjtöttem, kis ügyes voltam, ugye, hogy mit is gondolnak a népek arról, hogy miért van infláció. ideó intézet kikutatta, hát nagy meglepetés ebben se lesz. A Fidesz szavazóinak 3%-a véli úgy, hogy az Orbán kormány elhibázott gazdaságpolitikájában kell keresni az okokat. Ki lesz a 3% eltévedt bárányról?
Ez a statisztikai hiba.
Ja, tényleg. Az nem rossz. A Fidesz szavazó vagyok, de statisztikai hiba, az teljesen jó, az a háború esetén túlsz.
Jó, mert mennyi lenne az infláció, hogy gyurcsányék lennének?
Az sokkal lényegesebben, rosszabb lenne, minden nagyon magasabb, és akkor 65% a Fidesz szavazóknak meg azt mondja, hogy hát a brüsszeli szankciók értelemszerűen. 15% meg a orosz-ukrán háborúra orrolt meg a magyar infláció miatt. Hát mondjuk nekem a kettő azért összecsúszik, nem? Tehát ezt nem tudom, hogy érdemes egy külön...
Hát párba említik mindig, hogy...
Hát igen, mert ugye a kettő. Na mindegy, a lényeg az, hogy 3, tehát a Fidesz szavazóknak 3%-a mondja azt, hogy az Orbán kormány gazdaságpolitikája van mögötte. Na most, hát mi történik most? Az ellenzék szimpatizásainak meg a 80%-a hibáztatja a kormányt, és 3% sejti Oroszország elleni szankciókat a drágulások hátterében. Ez milyen vicces, nem, hogy kb. Egymásnak a tükörképe a két valóság. És hát végül is ez itt tökéletesen le is írja a magyar nyilvánosság állapotját, meg a magyar közéleti hétköznapokat, hogy ami itt jó, az ott nem jó, ami itt szerintünk fontos, az ott mondjuk minimum hazaállás. Hopp, szintesen talentze. Erre se futottunk, mindent elmondtam, igaz?
Hát igazából azt nem mondtad el, amit egyébként mindenki érez, hogyha be akarja fizetni a számláit, vagy elmegy boltba bevásárolni. Tehát, hogy kétszer annyit költ ma, mint tavaly, és fel annyit.
Tudjátok, hogy nézni, meg én nagyon szívesen, de azt hiszem, hogy ezzel csak én vagyok így, hanem rengetegen azt a rohadék szerződést, amit mi a Gazprommal kötöttünk.
Hát az nem útiból készült, hát az most.
Hogy ott milyen összeg szerepel? Köbméterre, vagy nem tudom, hogy megy az elszámolás, mi a izé, mértéke, csak valószínűleg köbméter, vagy tök mindegy, na értit, köbméterre is lehet, azért hát lehet váltani, hogy most, amikor gyakorlatilag már nem is tudom, nem a háború előtti szinten, hanem már alá csúszott a gáznak a világpiaci ára, akkor mi mennyit is, meg hogy is, és ugye az volt akkoriban a szöveg, és én még egyet is értettem vele valamilyen szinten, mert ugye nem lehetett tudni, hogy hova fut ki ez az egész energiaválság, meg a háború. És akkor az volt a kommunikációs szöveg, hogy fel kell tölteni a tárolókat egyrészt, másrészt meg olyan szerződést kell kötni, ami hosszú távon is energiabiztonsággal védi a magyar családokat, mert mindig meg vagyunk védve.
Még akkor is, hogyha az többe kerül, ugye ezért is volt az a kivétel kérés, hogy ugye ne kelljen nekünk az energiahordozókért az ÁRPA fontos árat fizetni, hanem hadd fizethessünk többet is oroszoknak, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy legyen.
De mi erősek vagyunk gázba is, meg izébe is, lélegeztető gépekbe is, nem? Tehát mindig így kicsit így túltoljuk. De most így visszagondolva, még mindig védhetőnek látom azt a logikát egyébként, hogy egy háborús konfliktusban, ami a szomszédunkban van, és érintheti ugye az energiaellátást, nem lehet tudni, hogy most mi lesz az orosz gázzal, hogy mégiscsak van fel biztonságot, de úgy tűnik, hogy azért annyira ez nem jött be.
Hát, ami
kivéve azoknak, akik a NER-en belül ugye a gázzal.
Ami a költségeket illeti, nem. Egyébként csak szeretném felidézni, hogy ősszel még arról lehetett hallani, akár a magyar propagandában, a propaganda sajtóban is, hogy az európai országok azoknak hello lesz télen, meg fognak fagyni, mert energia nélkül maradnak.
Mi is ezt gondoltuk.
Ehhez képest,
hát nem gondoltuk, hogy ez benne volt azért így, hogy azért
ehhez képest nem fagytak meg, viszont olcsóban oldották meg a téli energiaigényüket. Talán nem biztos, hogy mindent csinálnak
rosszul. Kell nyomni, sokat beszél. Mondom én.
Ja, nyilván nem jönem a témát egyébként, hogy egyet nem biztos feltétlenül, hogy például azért tartják mondjuk a hatósági árakat továbbra is magasan például a cégeknek, mert a orosz gáz kapcsán annyira rossz üzletet kötöttünk, és annyira drágán veszük, hogy csak így lehet megoldani. Ez ugyanígy lehet szerint egy megszorítás is. Azt ugye tudjuk egyébként, hogy az MVM-nek már a választások előtt nagyon durva adóssága keletkezett, ez még a rezsicsökkentés miatt. Ugye azt meg kell nézni, hogy a világpiaci gázárak nem most kezdtek el emelkedni a háború után. Kifejezetten a háború előtt már az oroszok elkezdték visszafogni a termelést.
Ja.
És
készültek.
Nyilvánvalóan azért is, hogy meglegyen az a háborús kassa. ez alatt a rezsicsökkentés folyamatosan ment, és hát már a választások előtt erről beszéltek szakértők, hogy ehhez így hozzá kell nyúlni nem sokára, mert ez nem lesz fenntartható. Tehát kérdés az egyrészt, hogy lehet az, hogy egyszerűen ezt az adósságot, amit akkor felhalmoztunk, azt kell most fizetni, vagy hát most már sikerült azért valamennyire ledolgozni, de még így is az államháztartásban van egy akkora luk, hogy hát ezt ilyen módon is be lehet foltozni, és ezt rá lehet azért fogni a háborús helyzetre.
Az vagy az én életemben már valószínűleg nem fog ez a számsorodatsor nyilvánosságra kerülni, de én annyira kíváncsi lennék, hogyha a 2013, a rezsicsökkentés 2013-os meghirdetésétől mit tudom én meddig fog tartani, addig, a végpontig, ha egy tényleg egy ilyen szaldót lehetne húzni, hogy akkor mennyi volt az annyi. Jól jártak el a magyar családok? Még mindig? Vagy nem, vagy plusz, vagy mínusz, vagy pont kijött nulla, nem
még,
tudom.
Még a választás időszakában volt erről egy statisztika, egy ilyen hosszú távú, azt hiszem 2021-ig tartó számokat néztek, akkor az jött ki, hogy igazából nem jártunk jól a hatósági árakkal, mert a ilyen 2014-től ugye nagyjából a Covid időszakig ugye rekord alacsony volt a világpiaci gázár, és emiatt tulajdonképpen az, hogy a magyar fogyasztók nem piaci, hanem hatóságára fizettek, ez ráfizetés volt egy alkalmas családoknak. Egy rövid időszak volt, amikor tényleg megérte a rezsicsökkentés, az volt ez a Covid-tól a háborúig tartó időszak, amikor ugye nagyon kidőtt, de az tényleg egy ilyen körülbelül egy éves időszak. Tehát amikor tényleg a családok kevesebbet fizettek, amiatt mert hatóságárak voltak.
Na, de ez nagyon sokan veszhetné elmondani a saját életre is, hogy legalább volt egy jó évem.
Körülbelül.
Legalább volt, országosan volt egy jó évem. Ennyi?
A Covid alatt, igen.
Jó van, nem tényleg, fogyik a levegő. Igen, ez jó lesz. Hogy üres a kassa? Hát erről is sokat beszéltünk. De hogy a Fidesznél az, hogy megszorítás, az nincs. Ez ugye az egy nem létező szó, ez tabu. Ki van tiltva, mint itt a kormányinfóról. És azért itt jönnek sorra az intézkedések, ami ugye itt van a kamatjövedelemre bevezetett kis szociális hozzájárulás, amit azért nem tudom, értem a célját a dolognak, hogy állampapírok felé terelgessék az ember, mondjuk azt a lehetőséget felkínálni egy állampolgár számára, hogy vagy megveszed az állampapírt, úgy, ahogy, amennyire, és olyan feltételekkel, vagy akkor te ottan nyerészkedj ugye azzal, hogy bankba teszed a pénzet, és még le is kötöd, wow, mekkora kapitalista dolog mi. Mert akkor meg azt megalóztatjuk, tehát igazából akkor se vagy előrébb. Aztán most itt néztem még, hogy mik történnek, de szerintem ez is ide tartozik, hogy a gépjárműadót jövőre már nem két részletbe kell megfizetni, mert az egy könnyítés volt azért mégiscsak, hanem az első fél évben puff, az egészet be kell tolni a kasszába. Hát kell a lóvé. És aztán itt vannak a leállított beruházások, ugye 270-et állított le. Én most ezt így átnéztem, hogy mik szerepelnek, milyen tételek szerepelnek benne. Nagyon sok sportberuházás van. Ilyen sportcsarnok, olyan tornaterem, meg a focipálya, meg amit tudom én mi. De ami fájdalmasabb, az, hogy rengeteg közúti beruházást is lelőnek, vagy lelőttek, ugye egy éves időtartam a Lázárék, meg amit nagyon sokat találtam, azok ilyen vidéki, kisebb településeken általános iskoláknak a fejlesztése. 8 tantermes bővítés, meg 16, meg felújítás, meg rekonstrukció, és azok így mind mentek a levesbe. Üzenem 17. kerületbe, hogy a rendelőintézet se lesz felújítva. Tudom, hogy mindig lelkesen megtetszenek szavazni a fideszes előtt. Ez most így sikerült. Mi van még ilyen, ami nem megszorítás?
Hát
mondjuk nem megszorítás.
Még erről eszembe jutott egy nem megszorítás egyébként, csak némi költségvetési trükközés. Ugye a Nemzeti Banknak sikerült összehozni egy tavalyi évre vonatkozóan egy jó 400 milliárdos hiányt, amit egyébként a jogszabályok értelmében az adó forintunkból kell szépen visszapakolni a Nemzeti Bank kasszájába. Magyarul az állam kezességet vállal azért, hogy a Nemzeti Banknak a által megtermelt mínuszt, azt fedezzék. Na most ezt a, a korábbi szabályozás szerint, ami egyébként az Európai Unió minden országában, ha jól tudom, így van, az volt, hogy kijön a Nemzeti Bank mérlege, az meg is történt néhány héttel ezelőtt, vagy nem, lehet, hogy nem is volt néhány hét, egy héttel ezelőtt. Abban benne van, hogy mínusz 400 milliárd forint, elvileg a magyar államnak 8 napja lett volna arra, hogy ezt bepakolja a Nemzeti Banknak a kasszájába. Igen, ám csak novemberben sikerült gyorsan-gyorsan egy törvénymódosítást tető alá hozni, ami alapján ezt a 400 milliárdot nem egy összeg, hanem 5 évre elosztva kell visszapakolni a Nemzeti Banknak a kasszájába. Abban az esetben, hogyha a Nemzeti Bank féletlen nyereséget termelne, akkor annyival csökken az a pénz, amit az adófizetők terhére, illetve az adóterhére vissza kell csöngetni ebbe a kasszába. Magyarul, ez csak azért érdekes, mert 400 milliárd forint nyilván egy költségvetési szinten is már szemmel látható összeg. Nem egy akkora összeg, amit ne tudna kitermelni egy egyensúlyban lévő gazdaság, ki tud termelni. Viszont az a tény, hogy már ekkora összegeket is nagyon szorosan kell fogni, illetve át kell ütemezni ezeknek a kifizetését, azért árulkodik arról, hogy lehet, hogy baj van. Költségvetési szinten is.
Hát nem véletlenül beszél Nagy Márton arról, hogy mert uniós pénzek nélkül is, meg majd innen lehet, meg onnan is majd lehet.
Ja, és bocsánat, ez a sztorihoz tartozik az, hogy az adók, például gépjárműadó, meg az állami, az állam kasszának az egyensúlyát segítő intézkedések, mint például itt ez a kamatadó is, amit, vagy extra profitadó, amit bevezettek a megtakarításokra, vagy bevezetnek majd a megtakarításokra. Ez is arról szól, hogy minél több pénzt, minél gyorsabban beszedni, mert az egyensúly az nem biztos.
Igen. És én ezt látom mindenhol, tényleg, hogy az APEC is most, vagy a APEC, ja, meg a tanács, mi? Szóval, hogy a NAV is most nagyon rá van állva, hogy az utolsó fillért is, és nagyon olyanokat is ellenőriznek, és még egyszer is, hogy próbálják behajtani. Meg hát mondom, ezek a lelőtt beruházások is azt mutatják, most a pályázatoknál is egy kicsit, most már ilyen havi rendszerességgel kéri az állam, holott korábban fél évente kellett jelenteni, hogy most minden fillér számít itt a nagy jólétben. Na jó, hát Hatházi Ákosról ebben a melegben biztos, hogy nem fog beszélni, és úgyhogy ezzel, mint műsorvezető, megkímélek titeket is a témától, ha csak kizárólag nem az út a célja, hogy Hatházi Ákosról beszéljetek, és azért csak azért jöttetek, és az egész eddig itt végszenvedtétek. Nem. Nagyon jó. Hát így lett Hatházi Ákos a klímaváltozásnak ugye az áldozata. Az átlátszó mellékletről viszont mindenképpen beszéljünk. Közben én egy új sport ágat és sport nemet fejlesztettem itt ki a székben ülve. Ez a szilárd körülmények között háton úszni. A Vaszlavik Petőfi gazembernek volt egy időszaka, amikor ő úszásnemeket fejlesztett ki. És nem tudom, melyik úszodába járt. Hát, és látjuk magunk előtt, nem azt keressen rá Vaszlavik gazembert, hogy egy ilyen akkoriban divatos fecske fürdőnadrágban, hogy volt olyan, hogy ő amit kigondolt, hogy amikor az egyik kezével csap, akkor a lábával ellentétes irányban, de utána egy félforduló, és aztán ezt megismételve, de ellenke, tehát hogy nem tudom milyen úszásnemeket, mert ez volt a mániája, művészember ugye, hogy volt olyan, hogy az úszómester mentette ki. Mármint, hogy azt mondta, hogy ki kell menteni, hogy fuldoklik, de nem, ez egy új úszás nem volt, ez most egy kis sajátom jutott eszembe. Szóval az átlátszó mellékletben, amit majd te ajánlasz, az is jó lesz, de hogy én ezen nagyon, tehát hogy ez. Tudom, csörgünk az újságban, hát ez egy ilyen műfaj. Az összes gonosz kommentelő, ilyen proaktív mód van.
Hát az online sajtóval ilyesmi.
Na!
Nincs.
Az a cím, hogy a szegényeknek vett uniós csomagban a 159 forintos tej 516 forintba kerül. És hogy még most miért bárki felkapna a fejét, hogy hol a francba lehet 516 forintos tejet kapni, ez ugye 2017-es árakon, meg az akkori történet, és az Unió adott pénzt arra, hogy a magyar kormány támogassa, segítse ugye a rászorulókat, és készült egy ilyen kis csomagocska, ezt itt látjuk. Hát fel volt címkézve rendesen. Tehát még azért egy Orbán Viktor képet én besugasztottam volna, de hát szerintem a szerkesztőt meg a tördelőt azt azóta ki is rúgták, sőt már akkor, hát hogy nem került rá a miniszterelnöknek ugye az ábrázatja. És hát ez a tej a legdurvább benne, ugye akkoriban 559 forintért lehetett venni egy tejet, és most talán jöttek ki az adatok, kiderült, hogy sikerült 516 forintért közbeszerezni.
Most ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem a ilyen hozzáadott költségek miatt volt így, mert a szállítás, beszerzés, a többi, erre volt egy külön pályázat.
Magyarán a tejet adtak, tehát 516 forintért sikerült közbeszerezni. Én már ezen sokat gondolkodtam, hogy, mert azért szoktak lenni a nerve cifra dolgok, de amikor azért a legszegényebbeket lopjuk meg, az mindig elegáns.
Hát ez ilyen önsegélyező program is.
Hát egyrészt az is, vagy nem tudom, vagy még így, mert most a mostani árakkal egybevetve meg van pont jó, tehát lehet, hogy a mi időugrás történt itt, és jó, az bonyolult lenne, ez a magyarázat, de nézők értik. Aztán a másik, az is jó volt, a 489 forintos étolaj sikerült 1333 forintért. Na, hát döbbenjetek meg, hogy valami jó, ez a meleg, ez csak nekem tesz jót, úgy látom.
Ami ezen igazából megdöbbentő,
Sörgés az újságban.
Én nem is tudom mennyire az mai viszonyok között, hogy ez nem egy vezetőírés, és nem egy olyan országos botrány, amiről mondjuk elkezdenek akkor a, tehát hogy akkor utána csak arról szól mondjuk a magyar közélet, mert azért egy, nem tudom, azért az mondjuk egy 12 évvel ezelőtt azért valószínűleg az lett volna.
Hát meg bizonyos országokban mai napig is az lenne, de ez annyira pofátlan és annyira aljas.
Ebbe, hát mondjuk belemukik a miniszterelnök.
Ki volt ennek a felelőse, melyik minisztérium bonyolított?
Azt meg kell néznem, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, aki gondolom, akkor még ennyi volt?
Hát igen.
Tehát akkor ez az emmi, emmihez tartozhatott.
Hát akkor emmi.
Az illetékesek azóta gondolom fölfelé buktak, nem pedig.
Nem bukott ott senki, hát ez egy ilyen izé volt. Na mi van még az átlátszóban? Jaj, látom, kiszámoltátok nem tudtok lejönni erről a lomkorona sétán drogról, mi? Hát az ember egyszer lássa a életében, és onnantól kezdve ezzel fekszik.
Hát tulajdonképpen örülhetnek, mert valószínűleg mi csináltunk nekik egyáltalán látogatókat.
Már az kétségtelen.
Mert elzarándokolnak néhányan szerintem a cikkeim miatt oda.
Na ezt most nem volt időm elolvasni, itt miről van szó, hogy sokba kerül, vagy lehetett volna drágább is? Amik ezzel a tejárazással akár?
Leginkább egyébként, amit itt reklámoztunk, az a kis 3D-s játékunk, amit erről csináltunk, tehát ez így bejáratóvá tettük virtuálisan a koronai sétányt, és lehet követni, hogy egy lépéssel hány millió forintot vesz az ember.
De tényleg bárki tud csinálni, hogy Google-ba beírod, lomkoronasétán kész, kapsz egy fotót, Photoshop-pal leszeded róla a fákat, és megvan. Tehát, hogy ez nem olyan bonyolult. Tájház. Védőház. Mik vannak ott? Mégiscsak lehet, hogy meg kéne nézni, csak ma elcsépelt, nem? Kéne valami másik szenzáció. Na majd megnézzük hatházi oldalát. Jól van, nekem nagyon melegen van, elnézést, tényleg nincs levegő, de van légkondicionáló berendezés, ami bele szüzemelve, és akkor majd hosszabb, szakszerűbb és mélyebb műsort fogunk tartani. Ez most egy ilyen izélet. Meleg műsor lett, az úgyis divatos. Na ez nem volt PC, mi?
Még annyit.
Ezt mindenképpen még.
Repülőgépgyáras történetről nem beszélünk?
Hát miért nem beszélünk róla? Hát itt mondtam, hogy ajánljuk, hogy itt az átlátszó mellégedet aztán.
Jó, mert a saját cikkem.
Na, kibont a szögösásból.
Jó. Ennek az a lényege, még volt új kormány felállása környékén. Amikor az új kormány felállt, és kiderült,
hogy
ki lesz a új honvédelmi miniszter, akkor hallottunk erről először, hogy ugye nekik vannak érdekelsége a hadiparban. Mi az egyik ilyen, ez az Aerojet nevű holding, amin keresztül egy cseh repülőszéget is birtokol, ami aztán később kiderült, hogy a honvédségnek is szállított be gépet. Azért tegyük hozzá, hogy még azelőtt, mielőtt ő miniszter lett volna. Ugye a Szalai Bogdanovicz egyébként ugye a kormányban, hát ha bevallott vagyon nézzük, akkor a leggazdagabb miniszter, főleg emiatt a céges érdekeltség miatt is. És akkor ugye ezekről lemondott, eladta először.
És milyen lelkesen és milyen önként, keressük csak vissza.
Hát aztán ebből a cikkből még az megkérdőjeleződik, hogy mennyire volt ez lelkes dolog, mert aztán azok, akik neki ismert üzlettársai azért benne maradtak ebben a céghálóban, ami most egyébként már magyar tulajdonú. És hát ami érdekes, hogy ez azért alapvetően egy cseh cég, cseh minisztériumoktól kap elég sok megrendelést. Most úgy néz ki, hogy Ukrajnának elkezd majd harci repülőket gyártani. És akkor ebből tulajdonképpen a magyar állam is fog profitálni, hogyha ez a projekt elindul. Hát itt ugye nagyon elítéljük a fegyverszállítást, hát hogy aki fegyvert ad át, az a háború elhúzódását akarja, a világháborút akar, de azért, hogyha ebből egy kis bevétel származik, azért az nem baj, hogyha leszállunk.
De mindig azt gondoljátok egyébként, hogy most aztán tetten értük az Orbán kormány. Nem, az Orbán kormány azt mondta, hogy nem szállítunk fegyvert. Ez nem szállít, ez gyártás. Ez más fogja szállítani.
Ja, azt a csehek szállítják, mi csak legyártjuk.
A migránsok se veszik el a magyar emberek munkáját azok akkumulátorgyárakban. Egyrészt, másrészt meg nincs magyar munkás. Tehát, hogy mindig az Orbánnak van igaza. Azért, ja igen, ezt akartam mondani a Bobrovnicki Kristófhoz, hogy azért szerintem, hogyha akkor ez nem derül ki, hogy ő érdekelt a repülőgépgyárban. Nem érdekelt, hát az ő gép. Szerintem simán nekivágott volna a honvédelmi miniszterkedésnek úgy, hogy saját magától rendel repülőket.
Miért ne?
Hát nem volt tepes.
Az vesed az első követ, aki nem
tudja. Ebben benne volt szerintem egyébként az uniós jogállamisági eljárás is. Pont éppen ezt az ügyet nem vetették fel, de nagyon hasonló ügyek miatt ugye fogták a kormányakát, hogy ilyen személyi ütközések ne legyenek. Ugye az a közérdekű alapítványok kapcsán ugye pont ez volt a probléma, hogy olyan emberek ülnek ezekben az egyetemi és egyéb alapítványokban, akik egyébként közben miniszterek, államtitkárok, stb.
Hát akik döntenek arról, hogy a másik félelmével. Ki volt az, aki azt mondta, hogy amikor így vagyok, akkor ilyen sapka van rajtam, amikor ott vagyok, akkor olyan sapka van rajtam? Talán Orbán Balázs. Mert hogy ő is ugye az MCC-nél ő döntött a saját magáról. Az is jó volt egyébként. Na még az jutott eszembe, és ez már biztos, hogy a melegnek a hatása, hogyha Bobrovnicki Kristóf felvenné Novák Katalin feleségül, és meg visszavenné a gyárat, teljesen kézben lenne tartva minden. Jó. Ezt tényleg nagyon tudom ajánlani, és akkor még egyszer. 25-én, este 7 órakor, kötött fogás extra. Puzsér Robert, meg az alapcsapat, meg önök, kedves közönség, úgyhogy jöjjenek mindenképpen. Köszönjük szépen a figyelmet, én most kifacsarom magamból a saját magamat tulajdonképpen. Köszi, hogy jöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Te új is itt vagy. Minden jót.